Oly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap nem lesz csapadék. A szél néhol megerősödik. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Híradással 19 órakor jelentkezünk legközelebb, 18 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Hetedik rész.
Ha olvasod a Düsám interjúit, akkor kérdezik tőle, hogy miért szerette rá hokkedni ezt a biciklikereket, akkor azt mondja, hogy fogalma sincs, nem akart vele semmit, csak az időt tölteni, úgyhogy... És itt valahogy megálltam, mert ez az interjú műfaj az abból áll, hogy kérdezik az embert, és rákérdeznek. Például rákérdeznek, hogy mi szerelted rá a hokedlire a biciklikereket. Vannak ilyen alapkérdések az én pályámon is, vagy az életemben, és akkor én is épp a legfontosabbakra gyakran nem felelek semmit, kitérek ők, nem mondok semmit, vagy valami közhelyet mondok, vagy egyszerűen átsiklok felette. És ilyen például a szimpózion első két korszakának, itt a mellékletre gondolok, és a folyirat első néhány év folyamára, de hát egy nagyobb időszakra is gondolhatok. Mikor efelől kérdeznek, fogadnak, akkor legtöbbször kitérek, nem veszek részt az ilyen műsorokban, kerekasztal beszélgetéseken nem szoktam részt venni. Valahogy nekem ez egy belső kérdésem, és másrészt pedig kifelé pedig egyfajta csodának tartom a koincidenciáknak, és a véletleneknek egy ilyen csodáját, ahogy az égbolton is történnek ilyen dolgok. Úgyhogy gyakran elindulok, mondjuk ahogy most is elindultam Koncz Istvántól, vagy Domunkos Istvántól, vagy Bányai Jánosról beszéltem, vagy Végel Lászlóról, vagy Bosnyák Istvánról, de vagy Utasi Csabáról, Tomka Beátáról. Talán az egyik csoda, a csodának az egyik titka az, hogy olyan amortizáló képességem volt, hogy ezeket a különböző típusú embereket egy rakáson tudjam tartani. Noha hihetetlen ellentétek feszültek, és épp ez adta a folyiratnak az érdekességét, ugyanis mindenki hozta maga vonalát, és ez valahogy a folyiratba egy formává állt össze, mert mindenkinek az idők folyamán nagyon éles, meghatározott profilja alakult ki. Az egyik bizonyos társadalmi balos érdeklődést hozott, de ez a társadalmi balos érdeklődés olyan volt, hogy fiatal Lukács György, akkor Walter Benjamin Bloch, izgalmas praxis filozófusok, stb. Akkor a Sinkónak a munkássága, ez hozta az egyik oldalát a doboznak a másik. Volt az irodalomnak egyfajta új interpretációja. A Bányai, Tomka Beáta féle, Juhász Erzsit is ide sorolhatjuk, Danyi Magdolnát. Volt egy érzékenység a legújabb irodalmi elméleteknek a befogadására, és ez hozta a másik oldalt. Akkor a Váradi, aki többet utazott, hozta az új amerikai elméleteket, akkor a másik hozta a mértéket, a klasszikusabb, a körültekintőbb, lassúbb elemzéseket, egy másfajta irodalom felfogást. Aztán úgy szintén a prózába is az egyik szaggat ilyen típust, másik antípusú prózát hozott, és ezeknek a vonalaknak a meccéspontja jelentett a szimpózion. Tehát mereven és okoskodva közeledni hozzá nem lehet. Engem ebből a dologba csak a dolog pozitív, fölfelé ívelő szép oldala érdekel, ugyanis a legszebb barátságaimnak a története, Domonkossal, Koncsal, Bányaival való barátságom részének tudom a szimpózion. Tehát ez beleágyazódott ebbe a szép barátságba. Egy hihetetlen szomjúságba. Ez a tartomány hihetetlen intellektuális szomjúságot mutatott 48-tól például, és ennek volt része a szimpózión, és olyan volt a talaj, mint a kirepedezett, kiszáradt talaj, és hihetetlen szomjúsága volt intellektuális, művészeti, az új szenzibilitásnak a szüksége, és az, hogy az ember elkezdje olvasni a számokat és elemezze, az más feladat. Az is érdekes, mert néha kezembe kerül egy-egy szám, és én is tátott szája olvasom. Messze állok attól, hogy kitérek az ilyen kérdésre, de nekem ez tulajdonképpen az életem volt, az életem csodája, titka, és vagy valami nagyon komoly dolog jut eszembe róla, vagy pedig vicces, azt mondom, mikor kérdezik, hogy hát hogy volt, akkor eszembe jut a Zelk Zoltán és Puskás öcsi történet, amikor Zelk kérdezte a Puskástól, hogy hogy rúgta azt a bizonyos gólt, és akkor azt mondta, hogy ezt érezni kell a költöcském. Hát ezt a folyóirat csinálást is érezni kell.
Én azt láttam az utóbbi 4-5 év általad jegyzett és megjelent írásaiban, hogy mélységesen megrendít, talán mindenkinél jobban megrendít mindaz, ami a volt Jugoszláviában és ebben a térségben történik. Ugyanakkor pillanatok alatt és a legnagyobb megrendülés közepette is megkíséred ezt egy tágasabb dimenzióba fogni, és valahogy az egészről, az ezredvégről is beszélni. Számodra Jugoszlávia többet jelent, mint egy konkrét ország, aminek, hiszen te magad mondtad, valószínű, hogy szét kellett esnie, ahogy a nagy szerkezetek szétesnek, hogy aztán újból más módon összetapadjanak. Szóval erről a tágasságról kérdeznélek, a politika és Jugoszlávia vonatkozásában is.
Ez pontosan így van, és nem is nagyon kellene hozzáadni valamit, hogyha ez nem két része lenne a dolognak. Az egyik ez a tágasság, másik pedig az a pont, ahol vagy. Mert az ember a tágasság felé nyit, de egy helyen áll. És az a pont is ugyanolyan problematikus. Sokaknak nehezebb ez a nyitás, könnyebb volt megvetni a lábukat, mit tudom, beiratkozni egy pártba, és aktívan dolgozni, és fontos dolgokkal foglalkozni. Na most az, hogy egy ilyen magatartás, ami alkatilag nekem megfelelt, vagy adatott, hogy létezzen, elviselhető legyen, vagy hogy élhető legyen, ahhoz szükséges itt is létezni ebbe a szobába, Palicson. Épp most alapítottuk meg a Palics Fórumot, írott műhelyt vezetek fiataloknak, aztán a gimnáziumba, a zeneiskolába eljárok irodalmi órákra, beszélgetésekre egy-egy fiatallal dolgozom. Aztán próbáltam szabadkai írókat kimozdítani ebből a holtpontból, ahol voltak, ahol találtam őket, amikor Szabadkára jöttem. Megpróbáltam átvinni Szegedre, akkor Győrbe, akkor Pestre őket, és egy kicsit a szembe is indult valami, hogyha én közben erről le is szakadok, mert azért jellemző rám rák volt, hogy beindítom, és a motor elkezd beregni, akkor én egy lépést lépek átra, mert hát mégsem nem éghetszel ebbe, nem lehet ez a feladatod. Én ma már ettől nagyon messze vagyok, ugyanis más konkrétabb munkától is visszavonultam, én nyugdíjba mentem már rég a rádióból is, tehát én nekem ez a homokvázas szobám, vagy a tanyám, vagy a pesti szobám a fontos. Azért, mert én ezeket az én alkimikusi kísérleteimet folytatom, én a górcső is az én tégelyén fölé hajolva ülök, mint egy öreg, mint az régi metszetek különös tudósai, vagy gyanús tudósai, az ördökkel szövetkező tudósai. Tehát ez a pontnak a kijelölése, ahol állsz. Akkor tudsz igazán nyitni, ha van egy pontod, ahol szilárdan megvetted a lábad, és akkor nyitsz.
Ez nagyon világosan látszik, ez az alkat. Nagyon jó író alkat, hogy egyfolytában most durva és vicces a szó, kokettál a közélettel. Tehát egyfolytában fontos számára a közélet, de egy ponton mindig mégis visszahúzódik belőle, önzően és féltékenyen védi a saját munkáját, máskülönben nem jönne létre a mű. Visszavonultság lett erősebb benned, és a féltés a saját munkádnak, ez hajlan benned, vagy pedig különféle tapasztalatokon keresztül változtál ilyenné, mert hogy milliószor elmondtad, hogy a színpó volt a csoda, azt hiszem, hogy te abba a színpó első időszakában nyakig, 100%-ig belevetetted magad, nem féltetted az otthoni munkádat, nem féltetted a verseidet, nem féltettél semmit, csináltad. ha igaz, akkor az első törés az első per, akkor ugyan eltiltanak a szerkesztéstől, de hát tudva lévően akkor is te vagy a motorja, tehát a 70-es években is te vagy az emblematikus figurája a szimpoziónak, és akkor következik a 83, amikor a te versed miatt, vagy a te versed következtében Szivelit is leváltják a szerkesztésből, és megtörténik ugyanaz itt, mint Magyarországon a mozgóvilággal. Ezek azért olyan tapasztalatok, hogy amikor egy kicsit jobban beleártod magad, akkor rögtön orrba vernek.
Igen, ez így van, és én ezt sokszor ilyen, úgy neveztem a beszélgetésünk folyamán, hogy médium vagyok, de mégis, ha állandóan így beszélünk, akkor nagyon igazságtalanok leszünk a többi szerkesztővel, akik csinálták a lapot nagyon sokan, és nagyon megszenvedve, vagy főszerkesztőként, vagy felhőszerkesztőként, vagy rovatszerkesztőként, mert ezek állandóan változtak, forogtak is. Igaz, hogy majdnem mindig a Sziveri előtt, majdnem mindig én vittem a bőrömet a vásárra, és én írtam tulajdonképpen a kétszer én indítottam el a problematikus anyagot, de...
Bocsáss meg, az egyik, a 71-es dolog, ez a Madics, vagy Madics szöveg, ugye?
Mandics, az a gyalogló Mandics, ez a Mandics, szó, és Mandics az ő szöveg. Csoportjár. Őtőlük rendeltem írásokat, és erősen politikus írások voltak. Na, ők nem foglalkoztak politikával, de dojkás gesztusokkal volt el a szöveg, úgyhogy azt azért tiltották be, a másik szöveget pedig nacionalistának nyilvánították. Sok szöveget nem én választottam, hanem a rovat szerkesztő. Volt olyan szöveg, amelyikkel bíróságért kerültünk, hogy az egyik barátom állandóan hozta utána a dosszét, és én mindig félredobtam, és akkor, mikor már nem győztem, akkor odaadtam a prózarovat szerkesztőnek, és megkértem, hogy válasszon már ki egy-két szöveget, mert csinálunk majd egy középiskolás számot, és akkor oda besuszteroljuk, hogy a másik barátomnak kedvezzek, szerkesztőtársamnak végre engedjek, és akkor így a kiválasztott szöveg miatt itt értek el, de én a bíróság előtt egy szót se szóltam, hogy ki volt a rovat szerkesztő, és kik választották, és a mai napig ezt titokba tartom. Ugyanis amikor sorozatosan érkeztek a betiltások, egy ember meg volt bízva a folyarat figyelésével. Akkor már beindult Jugoszláviába, Horvátországba beindultak dolgok, és vigyáztak. Itt-ott fejére vágtak az embereknek, és próbáltak balanszírozni Jugoszláviában, hol Vajdaságban, hol Koszovon, hol Szlovéniában, hol Makedóniában, hol Zágrában csináltak egy-egy kis ügyet, és próbálták így a titói politikának ez egy jellegzetes. Én ott lehet, hogy az összetett formát így kell kezelni, és én ezt még úgy figyeltem is, és egyszer csak azt vettem észre, hogy az én fejemre vágtak, de nem is vártam. Emlékszem, egyszer mentünk az utcán Domonkossal, és egy újságos kioszk előtt haladtunk el, és akkor jelent meg a Hrvatski Tjedniknek az első száma, hogy az első ilyen nemzeti fogantatású lap volt, és megálltam, azt mondja, mit akarsz, mondom, megveszem ezt az újságot, mert valami történik, kérek, és mondja, hadd a fejében, mit foglalkozni ilyen hülyeséggel. Na, mondom, engem érdekel, hogy mennek a dolgok, és akkor másnap már szinte ugyanebből a kifolyólag repült az én fejem, és ugyanis mutatni akarták, hogy hát a magyar kisebbségnek is a fejre vágnak, tehát akkor több joguk volt, és terük arra, hogy a szerb, horvát, szlovén viszont jobban tudják balanszírozni. Én nem ezt tartottam a legfontosabb dolgnak, valahogy emlékszem, egyszer a szerkesztőbizottság egy fontos pillanatban megválasztott főszerkesztőnek, és akkor elmentünk a végellel a pártbizottságba, vagy a szocialista szövetségbe, nem tudom, ki ezt tartoztunk. És akkor ott előadta a végel, hogy mit határozott a szerkesztőbizottság, hogy én vagy leszek a főszerkesztő, és akkor mondták, hogy nem lehet. Minden oké, de mégse, hanem a Fejér Kálmán barátom legyen. Már én nem voltam pártag, pártag volt. Na, ha én velem együtt kezdett egy előkészítő tanfolyamra járni Zentán a gimnáziumban a párt előképzés. Együtt jártunk, az is megtörtént, hogy én beszéltem rá, hogy menjünk. Nálam mindig az volt, hogy az utolsó pillanatban szépen visszaléptem. És akkor ez állandóan probléma volt, mert minimum pártagnak kellett lenni, hogy főszerkesztő lehess. A végén elültünk ezen a gyűlésen, és a végén odaszólt, hogy felállunk és elmegyünk. Én meg azt mondtam neki, hogy fogadjuk el, hogy a Kálmán legyen a főszerkesztő. És akkor elfogadtuk, és a Kálmán volt egy ideig főszerkesztő. Szóval ez így ment belülről, mikor letiltottak először, akkor az utasi gyorsan átvette, ő lett a főszerkesztő. Aztán volt egy idő, amikor én voltam amikor elítéltek, akkor én voltam a főszerkesztő, Váradi, aki jogász volt, és végig segített, hogy az édesapja is nagy jogász volt, az egész família, ha segített, és anyagilag is azt hiszem, ők fizették az ügyvédeimet, hogy ne kelljen leülni, ne kelljen börtönbe menni, megpróbálták elintézni a legmagasabb szintű ügyvédi kapcsolatok révén, ügyvédi kamara révén, hogy föltételek se ítéljenek el. Ő volt akkor a főszerkesztő, meg a felelős. Tehát ez is ravasz volt, hogy épp én az ágból szakadt gyerek vagyok a felelős. Érdekes, hogy mikor éreztem, hogy be fog fejeződni ez a dolog, akkor gyorsan belülről csináltunk egy cserét az utasival. Nagy dolog, hogy elvállalta, ez nagy gesztus, és azért mondom, hogy rengeteg ilyen nagy gesztus fontos dolog volt, amiről nem szabad megfeltkezni, nincs jogom megfeltkezni, és állandóan csak azt mondani, hogy én. Tulajdonképpen túlságosan sokat beszélünk rólam, és keveset másokról. Ez különösen egész a magyar nyelvterületén érvényes, ugyanis az emberek megtanulnak egy nevet, vagy elkezdek foglalkozni jogosan, vagy kevésbé, és akkor rengeteg dologról megfeledkeznek, rengeteg fontos emberről. És mondom, ez is egy ilyen nagy gesztus volt az utasító, hogy elmerte vállalni abba a nehéz pillanatba, hogy belülről megcsináljuk ezt a cserét. Persze nagyon fontosak voltak a tanácsunknak a tagjai, szerbarátaink. Én tudtam, hogy én nekem mennem kell, és hogy engem le fognak radírozni, és akkor mivel tudtam a mechanizmusát a dolognak, tudtam, hogy csak az jöhet számításba, aki pártag. És kinéztük, kiszemeltem, hogy a Danyi Magdi lesz az új főszerkesztő, és akit még a gimnáziumból emeltem ki munkatársnak. Érdekes, hogy épp a Fekete Elvírával együtt, aki később a radikális Csetnik pártnak lett a tagja. Sok ilyen embert emeltem ki, gyakran meg is égetve a kezemet, de arról, mikor az ember megégeti, kezd kevesebbet beszél, mint arról a híres inkriminált versemet is tulajdonképpen egy olyan emberrel írtam, aki utána a háborúnak egyik fő aktere volt, az egyik legnagyobb nacionalista költő lett, a Gyógó, akit mikor első Tito ellenes versei elítéltek, én kiálltam név szerint mellette.
Ez 83-ban volt, és a Sziveri főszerkesztőségének
igen,
a végén.
Igen. De akkor sok olyan szöveg jelent meg, amiben belekötöttek. Többek között a Így és egyszor zsarnokságról című verse, és még több más szöveg is, és a jegyzőkönyvekben hol az én versem szerepelt, hol még három más szöveg, állandóan változtak a jegyzőkönyvek, hogy mi is volt tulajdonképpen, ami legjobban irritálta őket, nem tudom. Tudtam, hogy csak olyan neveznek ki főszerkesztőnek, aki tagja a pártnak. Elhatároztuk, hogy a Danyi Magdolna és Bognár Antal lesz a körkészek. Én elmentem az egyetemre, Bányai János volt a pártitkár az egyetemen, ők még egyetemisták voltak. És mondtam olyan csak, hogy próbáld elintézni, hogy fővegyék őket a pártba. És olyan csinak sikerült elintézni. Noha én le voltam tiltva, mindig úgy viselkedtem, mintha nem én lennék a letiltott főszerkesztő, hanem az a főszerkesztő, aki van. De facto én olyan voltam, mint egy trónfosztott király, aki egyszerűen inkognitóban van ott, és próbáltam mindig visszavonulni, hogy bóklászak a saját, csináljam a saját kis dolgaimat. Összetett dolog egy folyóiratot csinálni, és hihetetlen energiát fektettek be a barátaim. Volt egy nagy pillanat a folyóiratnak, például amikor a Tomka Beátával formátumot változtattunk, és a Telkel és a legújabb Derrida-féle filozófiákat kezdtük bevezetni, mennyivel korábban, mint később divatba jött máshol. Szinte hihetetlen. És én őszintén mondom, mindenki ugyanannyira fontos volt, mint én sokszor fontosabb.
Ennek az időszaknak egyik fontos figurája, utódod, munkatársad, Sziveri János, aki aztán Magyarországon halt meg.
Itt mostanában írtam egy kis prózát róla. Kétszer írtam verseiről, vagy egyszer valami írószövetségi díjat kapott, akkor írtam egy szöveget, aztán ami valószínű a halál, akkor írtam. Mostában írtam egy kis prózát róla. Persze ez is még messze van attól, hogy a lényeges dolgokat érintsük. Most mind többször az jut eszembe, ahogy a sírjánál kilépett a Risztics és egy búcsú beszédet mondott. Én Szabadkán Sziverivel gyakran találkozgattam, és színházba dolgozott, munkanélkül volt, Risztics felvette, csinált fel egy nagy gesztust dramaturgnak. De Sziveri volt az első, aki azt mondta, hogy nem szereti és nem tud vele dolgozni, de ezt nem mondta meg nyilvánosan, ez csak így négy szem közt, és be se járt a színházba már a vége. És olyan furcsa volt nekem, hogy hirtelen kilép a Risztics egy fa mögül, és Farkasi temetőbe, és ő búcsúztatja. De nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy írtam egy kis prózát, ugyanis ő Mostárban már sokat beszéltünk, Mostárban volt repülős iskolába. Először egyszer bejött a szerkesztő, és behozott valami verseket. Elvittem, elolvasgattam, és valahogy megtaláltam benne valamit, mondtam neki, hogy ez, úgyhogy látok benne valamit, ki kellene kicsit ezt a motívumot emelni. Ez a motívum konkrétan narancs volt. A narancs. Nem nagyon tetszett neki, de megcsinálta, és elkezdtük között. Gyorsan fejlődött a maga útját, kezdte járni gyorsan. Mindig ez volt a téma köztünk, ha egy kicsit együtt iszogattunk, hogy miért közöltem én az ő első versét, nem tudja felfogni. És előbb az bizonygott, hogy azok rossz versek voltak, és ha én rossz verseket közlök, akkor rossz szerkesztő vagy. Tehát az bizonygott, hogy én rossz szerkesztő vagyok, ő a jó szerkesztő, mert ő rossz verset nem köz. Én meg rossz verseket közöttem, bizonyíték az ő első versé. És az, hogy narancs, meg ilyesmi, szóval ő nem szerette ezt a motívumot itt. Szóval, és így ültünk egyszer egy sörözőbe, és ezt próbáltam megírni, hogy így veszekedtünk, hogy melyikünk a jobb szerkesztő. Mindig haragodott rám, de sokan a Domonkos is mindenki, hogy miért közlöm ezeket a fiatalokat. Nagyon sokan vádoltak Domonkostól a Hornyikig, hogy mindenféle riszoszi modern költőt indítok el, akiből majdnem egytől egyig mindből komoly költő lett. És a Sziverivel erről vitatkoztunk, sok sört megittunk, és lelejártunk a WC-be. Ez egy Zágráb kávéházban volt, ma megváltoztatták már a nevét, a katolikus portát és a főteret kötötte össze ez a valamikori fantasztikus kávéház. Ott söröztünk, vitatkoztunk, és ő azt a fajta költészetet szerette, a Konci, tehát ugyanúgy voltunk, mint a Konca, hogy egy, ő volt a homo moralis. Lelejártunk a WC-be, hol ő szaladt le, hol én, most mind tovább tartózkodtunk le, és egyszer észrevettem a WC-s nénit, aki ült ott az égszerekben, egy fiatal nő volt, nagyon szép volt. És akkor én elkezdtem udvarolgatni ennek a vécés nénnek. Szívelésre is elkezdtem gyanakodni, hogy mind többet marad lent, tehát ő is a vécés néni körül. És akkor elkezdtünk egymásra fértékenyek lenni. Akkor végül oda jutott, hogy egyszerre mentünk le. És hát egy mind a kettő a vécés nénihez mentünk. Hajszálom volt, hogy valami különös dolog ne történjen. Beszéltünk, nagyzoltunk össze-vissza. Én állandóan azon inzisztáltam, hogy én kanizsai vagyok, mert olyan ismerős volt ez a vécés lány, mint a kanizsai lett volna. Egy cigány lány volt, nagyon szép. És én inzisztáltam ez, hogy kanizsai vagyok, én kanizsai vagyok, hogy a nő azt mondja, hogy ő is vagy, hogy így valami forhoz jutassak a Sziverivel szembe, a Sziveri pedig, hogy ő múzslai, és akkor múzslai, kanizsai, ott nem tudom, hogy a fenébe épp ez a hülyeség került előtérbe. A nő üt, mint egy királynő, és mikor mi már szinte tédre reszkedve ott csúszkáltunk előtte, akkor azt mondta a nő, hogy ő pesti. akkor mi mind a ketten, hogy csuklottunk egyet, és valahogy felszivárogtunk, visszaütünk, söröztünk, és egyszer láttuk, hogy érkeztek ilyen erős férfiak, lementek, és felhozták a nőt. Négy kezükből csináltak egy ilyen ülő alkalmatosságot, és rátették, ráhelyezték a nőt, és felhozták. Kisült, hogy béna volt alulról, paralizálva volt. Ezt mi nem vettük észre, és olyan gyönyörű volt, hogy az asztalunk előtt elvitték, és akkor is úgy nézett le ránk, mint a királynő. És egyszerűen nem tudtuk mit csinálni, hogy olyan zavarba jöttünk, hogy még ma még ilyen állapotban is szuperiórikus. És kinéztünk az ablakon, és ott volt egy ilyen rozog a targonc, és arra ráhelyezték, és eltolták finoman. És mi ott ültünk, csak néztünk egymásra, és akkor többet nem vitatkoztunk. Ez egyik éjszaka, amelyik nagyon megmaradt az emlékezetemben, ezt próbáltam utoljára megírni vele kapcsolatban.
Nehezen tudom elképzelni, hogy te milyen szerkesztő voltál. Nagyon nehezen tudlak elképzelni ebben a szerkesztői apró munkában a kéziratok. Ezt azért mondom, mert ami nekem veled kapcsolatban az egyik legnagyobb élményem az a Wilhelm, és a Wilhelm kapcsán az, hogy odaadtál nekem egy, szinte azt mondom, hogy egy nájlonacskó kéziratot, a teljes Wilhelmet úgy, ahogy volt. Most majdnem, hogy azt mondtad, hogy csináljak vele, amit akarok, neked már nincs kedved, te neked már ezt szerkeszteni, nincs kedved. Hogy milyen furcsa, milyen érdekes, hogyha a saját szövegeiddel nem volt egy ilyen utólagos, pepecselő, tologató, szerkesztős viszonyod, akkor milyen módon csináltad a szerkesztést magát?
Ezért volt kollektív munka, ezt a munkát mások csinálták, ezt az apró munkát. Én csak mindig a nagyobb koncepció érdekelt, és azzal foglalkoztam, az irányvétel, a különböző szövegek egymás mellé rakása is, milyen szerzők, merre mozdulni, stb. Úgyhogy nem a szöveg megmunkálása lett, azzal mindig voltak külön embereink is. Ezért mondom, hogy a szimpózium csinálás ez egy összetettebb munka volt. És egyáltalán az, hogy ezeket a szétfeszítő erőket egybe tartani, hogy a társadalmi balos és a strukturalizmus harca, stb. Kiket közölni Jugoszláviából, Magyarországból, tőlünk, stb. Szóval másrészt meglátni a szövegekben, a versekben, az emberekben azt a sort, ami miatt közölni kell a verset. Emlékszem, még a melléklet időszakából sok ilyen versikére szinte megmaradtak azok a sorok, vagy az egy szó, vagy az az egy sor, ami miatt később költő lett azokból az emberekből. Tévedhetetlenül megítéltem egy sor alapján, hogy ki micsoda költészetben. Ezt észrevettem mostanában is, mikor a fiatalkor dolgozok, hogy szinte egy szó elég egy sor, hogy megérezzek valamit. És akkor fölhívom rá a figyelmet, és akkor elkezdünk így dolgozni a versen, és aztán már lassan az én feladatom meg is szűnik. Legfőbb azt mondom, hogy most ez ő lesz az első oldalon, aztán a tőle egész oldalt.
Soha nem kaptad magad azon, hogy tolnai szövegrészek, vagy tolnai szövegrészeket látsz meg jóként mások szövegeibe? Tudtad a magad irájától egészen eltérő fajta szövegekben is meglátni a
Hát sokan az volt a vált sokszor, hogy így van, de nem így volt. Lehet, hogy egy-egy pillanatban volt olyan, hogy ilyen típusú versek voltak, de inkább a gyöngébb költőknél nem mondható egy kinőtt költőnkre se, hogy a köpenyemből nőtt volna ki, mert Domonkos, Koncz költészete annyira fontos volt, hogy volt egy háromszög, négyszög, ami működött, tehát nem kellett félni attól, hogy... De nálam nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy megérezni az ember, megérezni őt, megérezni, hogy ő hol találkozott a verssel, hol kötődik a köldök zsinórja a szöveghez. Csak ez. Én látom általában az embereknél, szerkesztőknél és a pályázatokon, hogy ezt nem érzik az emberek. Valami mást keresnek, és egész folyóiratok vannak, akik egyszerűen nem tudnak igazán felfedezéseket csinálni, nem tudnak fiatalokat elindítani, nem érzik ezt. Most is a fiatalokkal dolgozok, és érdekes, hogy konkrétan épp az a fiatal költő, akinek most egy kötetet csinálunk, őnál is szinte egy szó és egy sor volt az, amiből elindultuk. Én azt mondtam, hogy ez igen. itt van valami, és akkor aztán már csak meghúztuk újra, csináltattam, stb. Aztán beindul egy ilyen munka, és ez a feladatom. Legtöbb sokszor én rendeltem a kéziratokat. Mondjuk mondtam, hogy itt van ez a Klezsa regény, ebben van ez a fejezet a Sixtusi kápolnában, és erről kérek egy eszét. És tudtam, hogy ezt kivel kell megíratni, kinek kell azt adni, és azt az írót merre kell elindítani tovább. Ezt a fajta munkát nem nagyon csinálják a szerkesztők, és azért nem alakul ki egy szerves dolog a folyamatban.
Most én arról kérdeznélek, hogy arra lennék kíváncsi, hogy hogy emlékszel vissza a te echte közéleti pozícióidra, hiszen te voltál a Vajdasági Íróegyesületnek az elnöke, és ami minden életrajzodból úgy visszaköszön, és kicsit úgy érzem, hogy te ezt nagyon szándékosan is ott hagyod minden életrajzba, hogy te voltál a Jugoszláv Írószövetség egyszer így fogalmazó félig meddig megválasztott utolsó elnöke. Ez nem furcsán ellentmond mindannak, amit az ember rólad gondol a költészeted, főleg ez a későbbi korszakait, tehát mondjuk a 90-es évek, 80-es évek időszakának alapján rólad, az Isten se gondolná, hogy az életedből jó nagy rész, vagy a szerkesztői életed jó nagy részét nem csak szerkesztőként és íróként, hanem írószövetségi tisztviselőként is töltött el.
Valahogy ez nem együtt volt sose, ugyanis úgy történt, hogy mikor engem elítéltek és letiltottak a szerkesztésről, a folyirat szerkesztéséről.
Ez 72-ben volt.
Igen. Megkérdeztem dátumokat, mert nem. Amikor ez az ítélkezések elkezdődtek, akkor semmivé váltunk, semmivé vált az ember egyszerűen. Mindig, mikor ezek a változások jöttek igazából, akkor mindig meginaktak, meginagott az egész szerkezet, és nem tudta senki, hogy hol van, és akkor te semmivé váltál, kiesti a rostát.
És azt is el kellett játszanotok, hogy te már nem is vagy a Színpó közelében, vagy elég volt az, hogy nem vagy főszerkesztő, de ugyanúgy publikálhattál a Színpóban, ugyanúgy, hogy úgy mondjam, részt vehettél a lap körüli életben, csak kifelé ezt nem lehetett ilyen frekvenciát.
Igen, kezdetbe kifelé, nem aztán kihúzottam jobban teljesen, de aztán az új szerkesztők megkerestek, például megkerestek a Wilhelm dalok ügyébe, arra emlékszem, hogy hároman eljöttek hozzá, mikor egyedül ültem otthon, és akkor én elég elszakadtam az irodalmi élettől, de aztán újra közölni kezdtem, és mikor a Sziveri csinálta a szimpóziont, akkor is elég keveset közöltem, de Sziveri állandóan inzisztált, hogy fel kellene fokozni, újra aktívvá tenni, újra izgalmassá tenni az irodalmi életet, radikálisabbá, stb. És állandóan követelt rajtam verseket, és én mondtam, hogy hagyd a fenébe, de aztán mondtam egyszer neki egy ilyen viccesen, hogy hát van épp egy kéziratom, mondom, de jobb, ha azt nem adom oda, de inzisztált rajta, és akkor adtam oda azt a verset, amelyből ez a botrány lett, és akkor újra megismétlődött az az eset, hogy otthon ültem akkor már a Virág utcában, és nem tudtam, hogy most mi következik ebből. Persze itt elsősorban a folyirat és a Sziveriék fejéről volt szó, és arról már többször nyilatkozott Sziver is, meg a Csorba, a Fenyvesi, Balázs Attila fontos interjúkat adtak, és csináltak is egy kiadványt, de, amiből sok minden látszik, de igazán én még mindig sok mindent nem tudok. Jó lenne, ha az események főszereplői maguk nyilatkoznának, mondjuk Major Nándor, Fejér Kálmán, Bányai, Gion volt azt hiszem a tanácselnök, a folyirat tanácselnöke, őnekik kellene erről beszélni, mert mai szempontból egy teljesebb konstellációból lehetne látni a dolgokat. Ebben a helyzetben én magam, aki el is indított egy kicsit ezt a lavinát ezzel a verssel, egyszerűen újra abban a helyzetben kerültem, mikor elítélték, valami borzalmas szövegek jelentek meg ellene. Emlékszem az egyiket épp a Magyar Szó mostani főszerkesztő, nagyon régóta főszerkesztő, de írta, illetve íratták vele, és épp Végel Lászlónál voltam, amikor keresett otthon, aztán mondták, hogy a Végelnél vagyok, és eljött, és elhozta a szöveget, amit meg kellett írni, és megmutatta nekünk. És örülök, hogy épp ez így történt, hogy együtt voltunk a Lacival, hogy mit csináljon, hogy ő neki valami lakás, kilátása van, hogyha ezt nem közli le, akkor az nem sikerül, vagy akár föl is mondanak neki, elhelyezik, és a többi is. Hát mi mondtuk, hogy hát közölje, vagy csinálja, amit gondol, nem mondtuk, hogy ne közölje. De azt mondta, hogy még elmegy egy emberhez, az irodalmunk egyik tekintélyhez, és utána határoz el, hogy leközdje. A szöveg megjelent, és én utána akkor tényleg otthon vártam, nem tudtam, hogy mi fog történni. Erre vakvágányra kerültem. Volt régi kapcsolatom az ifjúsági tribünről egy csoporttal, csoport fiatal szebb értelmiséggel. Elsőbb a Judita Ságóval, aki sokáig vezette az ifjúsági tribünt, épp Végen Lászlóval együtt. Judita Ságó egy nagyon izgalmas, nagyon fontos írónő, nemrég halt meg, legközelebbi munkatársam volt. Ő volt az, aki ezt úgy viszonyultam, mint valamikor ebbe a légüres térbe, úgy, ő volt a legfontosabb számomra, mint valamikor Domonkos, vagy Bányai, vagy Konc. És ő mellette egyik ilyen íróbarátja, Despotov nevű költő, aztán az újvidéki írókör, azok hívtak meg először, hogy elvállalnám, hogy elnöke legyek az újvidéki író közösség. Ott egy érdekes csoport alakult ki, Despotov, Vujica, Résin Tucic és Stojanovics, aki később egyik legjobb könyvkiadó lett. Én ott írtam egy székfoglaló szöveget, egy ilyen lírai könös szöveg volt, de ezt azért hangsúlyozom ki, mert később is majd folyamatosan ilyen programszövegeket írok. Lesz utána még 3 vagy 4. Ez a kis csoport, ez a marginális kis csoport a Judita Ságóval valahogy fontos lettem számukra. És utána Judita Ságó lett Vajdasági Íróegyesület titkárja, de itt nagyon fontos volt még a Tisma, Alexander Tisma nevű író, aki talán az újvidéki szellemi életnek neki sikerült a maga írói életművével túlnőni azon a borzalmas politikai korszakokon. Igazán nem tudták valahogy kikezdeni, hogy kinőtt és európai íróvá nőtt ott köztünk. Napa persze idősebb volt. És ő nagyon fontos volt számunkra, hogy fontos volt Belgrádban, Jugoszláv vonatkozásban Danilok is. Tehát Tismát is ide sorolom, ő is állandóan járt az író közösségbe és az író egyesületbe. És de akkor már megindult, kezdett a jugoszláv tutaj vízesés felé sodródni. És ez a független csoport megválasztott vajdasági, illetve ajánlott vajdasági írószövetség elnökének, vajdasági íróegyesület elnökének, még a nevét sem tudom pontos. Előttem Bogdánfi Gion is volt íróegyesületi elnök, úgyhogy ez a kis csoport miatt vállaltam el. Ez egy 10 emberből álló csoport volt, és mi nagyon összetartoztunk. Tulajdonképpen nekem ez a csoport kezdte jelenteni azt, amit azelőtt a folyóirat jelent. Kialakítottunk jó műsorokat, vendégeket. Először mi szólaltattuk meg újra Gyilaszt. Mi Gyilaszhoz nem kötődtünk különösebben, de akkor már a nacionalista hulláma nagy volt, hogy azok várták tulajdonképpen. Mert a nacionalista hullám volt a legerősebb az új mozgalomba, amelyik úgy nézett, hogy hozza majd a több pártrendszert, hozza a változást, de az egész változás csak abban történt, meg az autonómia megszüntetésével, az a bizonyos jogurt forradalom, az emberek kivezérték az utcákra, a mitingek elkezdődtek tulajdonképpen, nem hozott egy igazi változást, úgyhogy a Gyilasznál is az volt a veszély, hogy ezek a régi góliotokos és más sértett régi harcosok és a nacionalisták fogják fogadni vagy támadni. így nem maradt más hátra, mint én vezessem be, és a Szerb Matica dísztermében volt ez a beszélgetés, és én üdvözöltem, és írtam róla egy kis szöveget. Annyira meghatódott, mikor kiment az emelvényre, hogy elsírta magát, ugyanis ez volt az első nyilvános szereplése hosszú idő után. Az az igazság, hogy később fantasztikusan egész a háborúig és háború után is a legpontosabb diagnózisokat adta, és mint egy szeizmográf úgy jelezte előre a dolgokat, de én hozzám annyira nem állt közel. Talán azt is mondhatnám, hogy egyáltalán nem. Csak ez a kései. Hozzám inkább a Kócsa Popovics féle a szürrealistákból lett, mert ő szocialista és dogmatikus irodalompolitikus volt fiatal korában. A Kócsa Popovicsék pedig szürrealisták voltak, és Kondot Tiernek nevezte magát őt, és Titót is. Én hozzám közelebb állt, mint ezek az orosz típusú politikusok, komiszárok. Akkor egy körforgás volt jugoszláv szinten, tehát a köztársaságok és a tartományok adták a jugoszláv elnököt. És ebben a Vajdaságra került a sor. És akkor Tisma és én voltunk a jelöltek, és a szavazáson a Vajdasági Jóegyesület elnökségnek a szavazása, utána egy szavazattal én lettem a, engem jelöltek elnöknek, a Jugoszláv Író Szövetség elnökének. Nekem is ez egy nagy enigma, még végig nem mondott, végig nem gondolt, végig nem írt dolog. Noha több ilyen töredéken van erről a korszakról. Ez valahogy én nálam kontinuális valami. A gyerekkor, a zentai álom, hogy Belgrádba kell folyiratot csinálni, és Belgrádba kell mennem, és ott kell csinálni magyar irodalmat, egyáltalán azt az irodalmat, amit én akarok. Én nekem ez kontinuálisan benne volt az is, hogy végre eljutottam Belgrádba. De ekkor már esett szét az összes borzalomak voltak, és ebből én bennem ez a szál még mindig létezett. Erről én sose beszéltem, de nem is voltam mindig tudatában, de most valahogy így érzem. Azért mondom mindig, hogy félig megválasztott, illetve félig koppasztott, félig forrázott vaddisznó, vagy hogy is van az a mes. Voltam, mert az elnökség megválasztott a jugoszláv elnökség, de a jugoszláv közgyűlést már nem bírták össze. Tehát a Jugoszláv Író Szövetség elnöksége megválasztott, tehát elnök voltam, átvettem az irodát, de a nagy egész a Jugoszláv Írószövetség közgyűlésére már nem jöttek el se a horvátok, se a szlovénok, se az albánok, azt hiszem. Lementem Belgrádba, persze elég ügyetlenül az adminisztráció felé. Kitűnő titkárnők voltak. A Francia utca, Francuska Szedem, ez egyik legfontosabb pontja volt a szellemi Belgrádnak mindig. Sajnos legtöbbször konzervatív és ma is ott van, mindig ott volt a Szerb Író Egyesület. Az egy egész emelet, amit osztott a Szerb Író Egyesület és a Jugoszláv. Jugoszlávnak olyan elnökei voltak, mint Ivo Andrić, a Szem Karleza is volt. Szóval a legnagyobb írók, de különböző típusú elnökök voltak. Most az, hogy egyáltalán hogy vállalhatok el én ilyesmit, egyáltalán hogy jövök én ahhoz, hogy egy ilyen pozíciót elvállalja. Mondom, egyrészt ez a csoport, ez a csoport, ez az újvidéki mag, ahol már nagyon éreztük a újvidéken is, hogy lassan hogy változnak a politikai áramlatok, és hogy nagyon kemény menet lesz, tehát együtt kell maradnunk, tartanunk kell azt a minimális pozíciót, amit elértünk, vagy amit képviselünk, és ezt kell akkor végig kifuttatni Jugoszlávia felé is, egész Jugoszlávia területén. De akkor már éreztük, hogy esett szét, kezd szétesni a dolog, és én naívan, egy ilyen különös naivitás ez nálam. Egyrészt úgy éreztem, hogy ez a jugoszláviai magyar írónak ez a maximum, amit ezen a színpadon végkezve. Tehát, hogy megjelenik, és azt mondja, hogy van jugoszláviai magyar író. És az lehet akár elnöke is a jugoszláviai. Ez egy naivitás, de ennek úgy éreztem, hogy van egy gesztus értéke. Lehet, hogy igazán akkor jött volna, juthatott volna kifejezése, hogyha más időszakban. De más időszak se volt egyszerű politikailag a kulisszák mögött. Tehát nem biztos, hogy előbb is annyi mindent meg lehetett volna csinálni. Mert mikor már én bekerültem az irodába, ebbe a csodálatos irodába, ahol már akkor eltűnt Krlezsának a Dobrovics által festett portréja. Aztán néha átmentem a Szerbíra egy esetben, ahol Matija Becskovics volt az elnök, aki különös módon épp Kanizsán született, mert a montenegrói volt, az apja ott volt határőr. Az anyja pedig kanizsai származású Tausán lány volt, szóval kanizsai gyerek volt. Aztán visszamentek Montenegróba, és ő ott nőtt fel, de mindig büszke volt arra, mint a kitüntetése, hogy a vállán az oltások nyoma meglátszottak, és azt mindig kitüntet. Az már civilizáció jele volt lent Montenegróban. Ő volt az elnök, az édesapját, mint jobboldali katonatisztet, katonát kivégezték a partizánok. A nemzeti vonalnak volt az egyik fő exponense. Kezdetben inkább csak Mihiz mellett, aki egy izgalmas, szofisztikus színvonalon elaborálta a nemzeti kérdést, de mellette ott voltak ezek a nagy őshüllők, mint Dobricsa Csosics, amik merültek föl, és kisült, hogy ez egy egészet képezés, egy teljes ideológiát. És akkor én vele tárgyaltam, mint Kanizsaival, egyszer még Vajdaságíró egy esetben meglátogattak bennünket, és én, mint Kanizsait üdvözöltem, Kanizsait, és ez egyeseket nagyon idegesített a küldöttségbe, ilyen később a háborúba aktív szerepet vállalt írókat megfenyegettek, hogy meddig gondolom ezt csinálni, ezt a fajta lírai magatartást, ha most eljön az idő, amikor állást kell foglalnom. Én, mikor lekerültem Belgrádba, először is annak kerültem, hogy Belgrádban vagyok, és végre elértem, kezdtem ide, de tulajdonképpen az az igazság, hogy késő volt, akkor már csak egy szalmaszál volt be, az óriási vízesés és a szakadékon ez a kis pozíció. Hihetetlen aktivitás volt az országban, de én teljesen izolálva voltam. Próbáltam kocsit kérni, hogy rögtön elszaladok Zágrába, a Pristinába, Ljubljanába, és nem kaptam kocsit. Mert még akkor nyilatkoztam, lehet, hogy kis előtt, hogy még látok egy hajszálat, amin megmenthetnék magunkat, és egy női hajszálat. És akkor kaptam is levelet, egy gyönyörű levelet, egy hosszú, szőke női hajszál volt, ráragasztva egy papírra. De ez a hajszál egy kicsit már hasonlított, vagy emlékeztethetett volna engem a Selyem zsinórra, amit a törökök küldtek annak, akit leírtak, hogy akassza fel magát, vagy folytsa meg magát vele. Akkor már az írók mind a Belgrádban és minden köztársaságban tulajdonképpen már katonák voltak, katonatisztek, nagyon komoly rangokkal. De én ezt nem is vettem észre, nem tudtam. Éreztem, hogy részt vesznek az új pártok, az új történésekbe, de ők már akkor a háborúra készültek, és konkrét feladataik lehettek. Utána a Szerbíró Egyesület elkezdte magyarázni, előbb csak úgy, hogy hát tulajdonképpen a papírokon az egész emelet az övék, előkeresték a papírokat, és hogy csak egy ajtó választotta el a két egyesületet, és aztán lassan eltolták a szekrényt, az ajtótól, és Szerbíró Egyesület lett az egész, és bázisa lett a nemzeti program kidolgozásának úgy, mint az akadémia. Úgyhogy ez az én közéleti szereplésemben nincs semmi égvilágon abból, amit mondtál a hivatalnoki vagy közéleti szerepből, egy ilyen költői naivitás az egész, hogy az ember azt hiszi, hogy magyarként itt joga van a maximumra, és költőként joga van végig költőnek maradni.
Az Úr Express életútjáról mesélt Tolnai Ottó, beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
portréműsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. szeptember 24-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.